Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kozma Ágnes. Ma olyan témakörökről beszélgetünk dr. Guzeo András ideggyógyásszal, pszichiáterrel, mint a gondolatkutatása, tanuló sejtjeink, szervezetünk gulyás levese, tudatos és a tudattalan elme, avagy hogy érjük el, hogy a tudattalan nekünk dolgozzon. Kérem, tartsanak velünk! Mai adásunkban a gondolat kutatásával kezdjük mondandónkat. Azt állítja a tanár úr, hogy a 20. század a genetika százada volt, megfejtették az emberi genomot, azaz a kromoszomák molekuláris felépítését. A 21. század a gondolat biológiai kutatásának a százada lesz. Mire alapozta ezt a kijelentést?
Arra, hogy olyan módszerek láttak napvilágot, amelyekkel láthatóvá tudjuk tenni az agyunknak azon területeit, amelyek éppen funkcióban vannak. És így képet alkothatunk arról, hogy hogy is működik az agyunk. Tehát akkor, amikor egy bizonyos témán gondolkodok, mondjuk egy feladatot megoldok, kiszámítom azt, hogy mennyi 6x 132, eközben mozognak a gondolataim és a tekervényeimen belül az áram felkorbácsolódik, ezzel egy időben megjelennek bizonyos hírvívő molekulák, amelyek valamelyest lassabban, de közvetítik az ingerületet az idegsejtek között, és ezeknek a végeredménye lesz az, hogy megjelenik az eredmény, és meg tudom mondani, hogy mennyi a szorzás végeredménye. Ez alatt az idő alatt az agy meghatározott területei aktívak, és ezt az aktivitást én látom, ki tudom mutatni. Ha más feladatot adok, akkor más területek lesznek aktívak. És hihetetlen felfedezések jöttek, és látnak napvilágot újabb és újabb kísérletek kapcsán, és ez teszi a 21. századot, 21. század elejét a gondolat kutatásának a központjába.
Volt egy érdekes kísérlet, amit olvastam a könyvben. Hogy is volt ez a bizonyos értelmetlen szavakat kellett alanyoknak megtanulniuk? Ugye, és hogy kinek mennyi ideje volt arra, hogy ezt leülepítse az agyában, és hogy mennyi ideig tárolta?
Igen, ezt a 800-as évek végén dolgozta ki egy német pszichiáter, aki 13 értelmetlen szótagot rakott egymás után, ami tulajdonképpen 3-5 betű halmazból álltak. Tehát 13-szor mondjuk 4 betű halmaz, aminek semmi értelme nincs. Mert ha azt mondom, hogy vas, annak magyarul van értelme. De azt mondom, hogy sagr, annak nincs értelme. Na most ilyen jellegű szó betű összetételeket készített, meghatározott hosszúságban, és ezeket kellett a tanítványainak megtanulni úgy, hogy 24 óra múlva hibátlanul visszamondják. Na most Pavlov kísérleteiből tudjuk, hogy az ismétlés a tudás anyja, és hát jó néhányszor kell elismételni, míg az ember vissza tudja mondani hibátlanul. Emlékszem arra, amikor a himnuszt kellett megtanulnunk a gimnáziumba, annak jó néhány versszakával, hogy hányszor mondtuk el, míg végre el tudtuk mondani sorba mindegyiket hibátlanul. Tehát ő egy ilyen kísérletet végzett, és nagyon jól mentek a játékok. Diákok jól teljesítettek, és akkor merész ötlete támadt, hogy amint megjelezték, hogy megtanultuk, és most már tudjuk jól úgy, hogy ez holnap is visszamondható lesz, mindjárt kaptak egy újabb, hasonló 13 szótagból álló tanulnivalót, És ezt is megtanulták. Jelezték, hogy igen, már ezt is bevéstük, tudjuk, hogy holnap vissza tudjuk mondani. Másnap megjelentek, egyikre sem emlékeztek. Tehát a második tanulás kioltotta az elsőt, és kioltotta a másodikat is. Aztán módosította a kísérleti sémáján, és azt csinálta, hogy miután az elsőt megtanulták a gyerekek, megkapták a második feladatot, és 2 órát hagyott közötte. Megtanulták a másodikat is, és csodák csodájára másnap mind a kettőt vissza tudták mondani. Tehát ebből egyértelműen következik az, hogy ha valamit megtanultam, akkor utána időt kell hagynom magamnak ahhoz, hogy ez bevésődjön, elraktározódjon valahol az elmémben. Az elmúlt évszázad végén Kendallnek a kutatásai vezettek oda, hogy megfejtették a memória raktározásának a módját az idegsejteken belül, és ő is azt találta, hogy az inger akkor fog bevésődni, ha lehetőséget biztosítunk arra, hogy az inger feljusson a sejtmagba, a sejtmagban elindítson egy fehérje szintézist, amelyik aránylag gyorsan megy, mert 1/2 óra alatt lezajlik. A sejtmagból kijön a megfelelő fehérje, ami azt parancsolja a sejtnek, hogy növesz egy új nyúlványt, és ezzel az új növesztett nyúlvánnyal teremts kapcsolatot egy szomszédos idegsejttel, és ide raktározd el azt az információt, amit tanultál, aminek a hatása bement a sejtmagba 1/2 órával ezelőtt, és hogyha ezt így megcsinálod, akkor elraktározódik, és fel tudod idézni a későbbiek folyamán is. Ha fehérje gátló anyagot adtak a tanulóknak közben, akkor ez a fehérje szintézis a sejtmagban nem tudott létrejönni, és megakadályozta a memória elraktározódását, tehát a memóriába való elraktározást is. Tehát az 1800-as évek végi kísérletek gyönyörűen igazolást nyertek a modern molekuláris tudományban.
Ismét egy példával élnék, és talán ez így könnyebb is megmagyarázni, a hátterében mi állhat. Meglepetten olvastam, de biztos, hogy ez így is van. Egy szklerózis multiplexes beteg esetét ecsetelte tanár úr, amikor kiderült, ugye egy anyag és gyerek nem volt jó kapcsolatban, és amikor ez a gyerek távolról észrevette az édesanyját, az állapota romlott kvázi. Tehát hogyan is tanulnak a sejtjeink?
A sejtjeink emlékeznek, és hogyha rossz emlékeink vannak, akkor azok bármikor visszajönnek, és egy látási inger elegendő ahhoz, hogy előhívja az összes ehhez az élményhez tartozó emóciónkat. És ezek az emóciók rögtön megfelelő kémiai anyagokat küldenek a keringésbe. Ezek a kémiai anyagok lekötődnek a sejtjeinkhez, tehát minden egyes sejtünk információt kap arról, hogy az agyunkban milyen kémiai hírvívő anyagok szabadultak fel, és ennek megfelelően hatnak, reagálnak a sejtjeink. Ha negatív molekulák, rossz molekulák szabadulnak fel az agyból, már pedig ebben az esetben, ahol az anya és a gyermek között egy hihetetlenül súlyos konfliktus volt. Kezdve azzal, hogy a gyermek nem várt gyermek volt, korábban jött, mint kellett volna, és ezt követően a gyermek mindig útba volt, és ennek az édesanyja többször
hangot adott,
és ezt a gyermek nem tudta elfelejteni. Ez egész életét végig kísérte. mindaddig, amíg otthon volt, addig ugyan szóban soha nem ütötték, de mindig egy hátratolt gyermek volt. Vele szembe a később született fiú testvérét imádták, és favorizálták, és ez benne még jobban elmélyítette ezt az egészet, és minél hamarabb szeretett volna otthonról elkerülni. Ez meg is történt, de ezt követően sem hagyta az édesanyja békén. Állandóan ment, és amikor meg beteg lett, egy autoimmun betegséget kapott, ami elég gyors lefolyású volt, és gyorsan vezetett hátrányokhoz, jelentős hátrányokhoz, olyannyira, hogy két bot járókeret, majd a végén ülőkocsi lett belőle, amiből nagyon sokszor fel tudtuk állítani, és hosszú időket töltött járóképesen, de abban a pillanatban, amint valamilyen lelki trauma érte, abban a pillanatban elment a járóképessége, és visszaült a kocsiba. Ehhez elegendő volt az, hogy az utcán sétálva az édesanyját meglássa a túloldalon, nem beszéltek egymással, csak intettek, köszöntek, ennyi volt, és ezt követően 3 napig nem tudott kiszállni az ülőkocsijából. Aztán utána szépen megint lassan rendbe jött meg minden, és tudott menni kis segítséggel, támbottal, de amint az édesanyja telefonon felhívta, és megint beszélt hozzá, hallotta a hangját, ezek rendszerint szidalmazó dolgok voltak, és nagyon-nagyon negatív, lehúzó dolgok, mindig tolókocsi lett a vége. Mindig rosszabbodás az állapotában, megjelent a kezelőorvosánál, és ilyenkor kezelőorvosa azt hitte, hogy egy újabb rosszabbodása van a betegnek, és hát ezt akkor azonnal kórházi fekvés és szteroidlök, és számtalan ilyen kapott. Ezekre valamelyest reagált, de igazán akkor jött, tért magához, amikor az egész távolabb került, és valahogy fel tudta dolgozni az édesanyjának a negativitását. A végén arra tanítottuk meg a beteget, hogy az édesanyjával kapcsolatos élményeit próbálja elfojtani, és az édesanyjával ne foglalkozzon, ne gondoljon rá, ha pedig hívja, és a telefon kijelzi, hogy ki van a végén, akkor a férje vegye föl, és mondja azt, hogy ő nincs itthon, elment valahová, nem tudja adni. Tehát ne beszéljen az édesanyjával. Sajnos ilyen esetet többet láttam. Teljesen hasonló kimenettel. Tehát a gondolataink azok bizonyos hírvívő anyagokat bocsátanak ki, ezek bekerülnek a vérünkbe, a keringésünkbe, és minden sejtünk élvezi ezeknek a hatását, vagy kárát ebben. Ha én negatívan gondolkodok, akkor negatív hírvívőket bocsát ki az idegsejt, és ezek a keringésbe megteszik a negatív hatásukat. Ma már tudjuk azt, hogy minden egyes sejtünk felszínén ott vannak azok az antennák, amelyek az összes sejtünk által kiválasztott hírvívő anyagot képesek felfogni, és ennek megfelelően reagálni. Ez hihetetlen. Ez az alapja annak is, hogy bizonyos emlékeket például őrizhetünk valamely szervünkben, vagy valamely testrészünkben.
Nagyon érdekes. No, beszéljünk erről a bizonyos gulyáslevesről.
Hát, ez egy érdekes téma.
Ez bizony az.
Évekkel ezelőtt vetettem föl, hogy hát a keringésünkbe bekerül minden, ami a szervezetünkben valaha előfordul, és ez ellátja az összes sejtünket, a vérkeringésünk, és ha ez olyan, mint a gulyásleves, ami a legjobb magyar leves, amiben minden jó benne van. Tehát a vérünk lehet a mi gulyáslevesünk, és az van benne, amit főztünk, amit beletettünk. És hogy mit teszünk bele, az részben tőlünk független, mert nem tehetünk arról, hogy milyen baktériumok élnek a béltraktusban, és azok a magunkhoz vett táplálékot mivé bontják le. És ha lebontották, az felszívódik, belekerül a vérünkbe, és táplálja az összes sejtünket. Na, ugyanígy belekerülnek a belső elválasztású mirigyek, amelyekre nincs direkt hatásunk, belekerülnek a gondolataink által felszabadított molekulák, amire van hatásunk. Tehát, hogy én mire gondolok, azt én döntöm el, én határozom meg, és ha rosszra gondolok, akkor rossz molekulákat szabadítok fel, ha jóra gondolok, jó molekulákat szabadítok fel. Molekuláris szinten egészen más anyagot bocsát ki az idegsejt akkor, ha én nevetek felszabadultan, vagy pedig sírok, szomorkodok valami miatt.
Vagy a dű is ilyen, ugye?
Is a dű, az pontosan. Tehát az összes érzelmünk más-más molekulát bocsát ki, és ez befolyásolja aktuálisan sejtjeink működését. De nem csak az izomsejtekét és a májsejtekét, vagy a vesesejtekét, hanem magát az idegsejtek működését is befolyásolhatja. Tehát ha valamilyen emóció ér bennünket, akkor annak jelentős hatása lehet az mellette lévő területen található idegsejtekre is. Erre egy nagyon izgalmas észlelésem mutat rá. A szklerózis multiplexes betegeknek nagyon sok mesztelen idegszála van, ahol ugyanis az immunrendszernek a feladata ebben az esetben az, hogy leszedje az idegsejtekről, az idegsejtek nyúlványairól az azt burkoló védő mielin hüvelyt, és mesztelen ott vannak. Ezek az idegszálak még vezetnek, ezek működnek. Ugyan egy picit lassabban, és lehetőség nyílik arra, hogy a két egymás mellett lévő mesztelen idegszálban futó áram egymásba átmenjen, átugorjon, és egymást erősítsék vagy gyengítsék. Tehát lassabb egy picikét a vezetés ezekben a mesztelen idegszálakban, és ezekre a mesztelen idegszálakra azok az immunológiai vagy idegi hírvivő anyagok, amelyek bekerülnek a gulyáslevesembe, direkt hatnak. Normál körülmények között ezek be vannak burkolva. Ha hiányzik a burok, akkor a felszínen direkt hathatnak ezek a hírvivő molekulák, és bizony befolyásolják a betegnek a mindennapját. Tüneteket hozhatnak elő. Egy ilyen érdekes eset volt, hogy egy teljesen jó állapotban lévő beteg, aki otthon ellát mindent, és éli vidáman mindennapjait, egyik reggel felhív, hogy nem tudok fölkelni, annyira szédülök. Ilyen már volt korábban, évtizedekkel ezelőtt, hiszen már több mint 25 éve kezelem a beteget, de hát ezek elmúltak, és nem jöttek vissza, és most valahogyan visszajöttek hirtelen, és az első kérdésem ilyenkor mindig az, hogy mi történt, mi okozta ezt az egészet, mi váltotta ki ezt az egészet, szóval nem történt semmi. Nem voltam megfázva, ő már ismeri, hogy mik azok a tényezők az életében, amelyek ronthatják átmenetileg a helyzetet, se megfázva, se hasmenésem nem volt, se stresszes állapotom nem volt, nem volt semmi baj. Mondom, akkor semmi gond nincs, ha még fönnáll két napig, mert ez normál körülmények között ennyi időt lezajlik, ha két napig nem múlik el, akkor jöjjön. Két nap múlva ott van rendelésen, és kérdezem tőle, hogy hát, és akkor mi van? Nem történt semmi. Na, akkor vegyük sorra, óráról órára napot, hogy 7 óra, akkor 8 óra, akkor 9 óra, akkor mit csinált, és akkor délután 4-re jutunk, akkor azt mondja, hát igen, délután 4-kor elmentem a férjemmel egy távoli rokonának a temetésére. Tehát én nem voltam érintett az egészben, mondom, megvan, ez az oka. Szóval, hogy? Hát mondom úgy, hogy ha temetésre megy valaki, ott a hangulat olyan, hogy az emóciókat megfogja. Mert ahogy ottan búcsúztatnak valakit, azok az olyan hangulatot hoz létre, hogy még a távolállók is megindulnak. Nem mindenkinek potyog a könnye. Az befelé folytja. Őnek is nem potyogtak a könnyei. És úgy érezte, mintha nem lenne semmi. De mégis az emóció molekulák bekerültek a keringésébe, lekötődtek a mesztelen idegszálaihoz, amelyek pontosan a szédülés központja környékén voltak, és ott lassulást hozva létre a vezetésben, létrehozták a tünetet. És amint távolodtunk a temetéstől, úgy gyönyörű szépen múltak a tünetei és megszűntek. És mit tesz Isten? Az esetek duplikálódása egy ismert szabály. 2 hét múlva egy másik betegemnél ugyanilyen okból kifolyólag ugyancsak tünet rosszabbodás jött. Ott nem szédülés jött, hanem egy korábbi tünet jött elő, a féloldali zsibbodás és ügyetlenség. Ez is elmúlott, amint távolodtunk a temetéstől. A kérdés az, hogy ott volt a beteg férje is a temetésen. És az miért nem szédült? Azért nem szédült, mert neki egészségesek az idegszálai. Tehát a szédülés központhoz vezető idegszálai nem voltak mesztelenek, és nem tudtak lelassulni azon emóció molekulák hatására, amelyeket a temetkezés látványa, hangulata kiváltott benne.
Na menjünk tovább, a test beszél. Itt is egy szinte ijesztőnek mondható eset, hát szó szerint ledöbbentett, transzplantáltat esete, ugyebár amikor új szívet kap a páciens, és hát egyszer csak megváltozik. Na most a szerv, az a szív, az nem felejtett?
Hát ez az, amit az előbb említettem, hogy emlékeket tárolhatunk nagyon sok helyen a szervezetünkben, sőt, minden sejtünkben. És a DNS-ünknek vannak olyan részei, amelyek abszolút stabilak, amelyekben Ádámtól, Évától hozzuk az átörökítendő anyagot, illetve nagyapánktól, ükapánktól, és vannak olyanok, amelyek a tegnapi eseményeket, esetleg a mai eseményeket rögzítik, és ha ezek a sejtek átültetésre kerülnek, akkor azt az információt viszik magukkal, amit ebben kaptak, ami ebben velünk történt. Ez valóban számomra is, amikor olvastam egy könyvben, csak úgy mellékesen megemlítve ezt az esetet, ez annyira megfogott, hogy megszereztem az eredeti könyvet, és végigolvastam. Hát nagyon izgalmas olvasmány volt. Egy fiatal leánynak, aki prima balerina, szóló táncos nagy együttesekben, és egy olyan betegsége van, aminek a lényege az, hogy a tüdő artériái valami miatt beszűkülnek oly mértékben, hogy a szív már nem tudja átpumpálni rajta a vért, és ezért a vér nem tud oxigénnel telítődni, és ennek a következménye az elgyengülés és a halál. Először szívnagyobbodás, utána elgyengülés és a halál. 40 éves kora után kezdett manifesztálódni ez a problémakör, egyre gyengébb lett, már nem tudott táncolni, és a betegségnek egyetlen kezelési lehetősége az, hogy egy szív-tüdő átültetést, transzplantációt kapjon a beteg. Ez a 80-as éveknek abban az érájában volt, amikor ez a fajta műtét kezdett meghonosodni, és az ő városában is ebben egy olyan klinika nyílt, ahol ezt meg tudták csinálni, és készültek az első ilyen jellegű műtétre, és ő ezen a listán szerepelt, a műtendők listáján, és már annyira gyenge volt, hogy egyszerűen a kezét nem tudta az orráig felvinni, hogy megvakarja, és csak ez a műtét segített rajta. És az utolsó pillanatban jött egy donor, akinek a szívét és a tüdejét átültették belé, méretre azonos volt, és egyébként is megfelelt. És amikor fölébredt, az első dolog volt, hogy egy nevet mondott. Az ott lévő nővérek teljesen megdöbbentek, hogy honnan vesz egy ilyen eszét, egy ilyen légből kapott dolgot. Ők tudták, hogy ez a dónornak a neve, de ezt nem volt szabad elárulni. És ezt követően a hölgynek az első kívánsága az volt, hogy hozzanak nekem a McDonald's-ból McNuggets-et. Életében nem járt McDonald's-ba, életében nem evett McNuggets-et, de ezt kérte. És a későbbiekben több olyan tulajdonsága jelentkezett,
motorozni kérése
jött, ami teljesen idegen volt tőle, imádta a sört, soha nem ivott életében, elkezdett motorozni, és száguldozott, és korábban sosem ült motoron, és a balerinának a járása férfias lett. Teljesen szokatlan. És addig-addig játszadoztak, míg a pszichológusával közösen az újságokat böngészve megtalálták, hogy az átültetés előtti napon egy fiatal ember motorbalesetet szenvedett, és ez bent volt az újságban is, és elmentek és felkeresték a fiatal embernek a szüleit, és kiderült, hogy tőle kapta a dolgokat, mert azok a tulajdonságok, amiket nem tudtak megmagyarázni, amik újként jelentkeztek, azok mind az elhalt fiatalembernek a tulajdonságai voltak. Úgyhogy ezek szerint az ő DNS-ével, a sejt magban tárolt információk, raktárakkal a gyermeknek a szokásait is átültették. Na most felvetődik a kérdés, hogy mi van akkor, amikor vese átültetés van, amikor máj átültetés van. Ugyanezek vannak, tehát ezzel kapcsolatban is jegyeznek föl hasonló történeteket. De ez olyan hihetetlennek tűnik, hogy ezt egy mai komoly gyakorlattal rendelkező orvos el sem hiszi, hát ez lehetetlenség. Pedig ez egy mindennapi valóság ma már, és ezt elfogadjuk.
Egy kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.